ami mennybe menetel ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 358. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. 358. dicséretünk Krisztus mennybe meneteléről szóló egyik dicsérete az énekeskönyvünknek. Mind a 8 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azokat az élettörténéseket, amelyek Krisztus életébe bekapcsolnak minket is, hogy együtt járhatjuk azokat az utakat, amelyeken a földi világban ő is járt. sok vándorlásban, sok gondviselésben, sok gyógyításban, sok tanításban adott példát nekünk. És közben ott voltak az életének azok a nagy eseményei, amelyekben valami szent titok fedi el a szemünk elől a te nagy gondolatodat és tervedet, hogy megkeresd az embert, megtaláld, és visszavidd az atyai házba. Talán az utolsó pillanatok ennek a háznak a küszöbén való megállás és abba a belépés, amely olyan titokzatos mi előttünk is. Így amikor Krisztus mennybe menetelére emlékezünk, olyan megfoghatatlan titok számunkra, hogy nyílik meg ennek a világnak a határa, és lehet elindulni abba a világba, amely a te világod, a te országod. Ő azért ment előre, hogy helyet készítsen nekünk, és mi valljuk, hogy igaz az ő tanítása önmagáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ezen az úton, az ő igazságában járva az élet útját járjuk mi is, azzal a hitvallással, hogy egyszer odaérkezünk, ahol ő van, ahol te vagy minden mindenekben. Köszönjük ennek a csendes ünnepnek az esti óráját, kérjük a te igédet, annak útmutatását, engedd, hogy engedelmes lélekkel tudjuk hallgatni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 359-es számú dicséretünknek az első versével készüljünk. 359-es számú dicséretünk első verse, Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Isten igéjét a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti Ószövetség igéből olvasom, Mózes 5. könyvének a 30. fejezetéből. Nem olvasom az egész fejezetet, csak a 11-től 14-ig terjedő verseket, valamint a 19-es verset. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Kedves ünneplő gyülekezet, a mennybe menetel ünnepén egy kicsit mindig zavarban van a mai ige hallgató és ige olvasó. Olyan elképzelhetetlen az a lelki állapot, ami ott akkor a tanítványokban lehetett. Amikor a tanítványok kimennek Jézussal a hegyre, hallgatják őt, és egyre inkább tudatosul bennük, hogy itt valami most váratlanul, de történni fog, És arra készülnek, és Jézus aztán kimondja, hogy én most elmegyek tőletek, és többet ti nem láttok engem, akkor egy olyan mély fájdalom érzet van a tanítványokban, hogy hát ez hogy lesz? Ezt hogy kell elképzelni? A mai ige hallgató és ige olvasó ember azt a Krisztust, aki úgy testben megjelent, és itt volt ezen a világon, nem ismerte erről az oldaláról, nem tudott így kötődni hozzá. Ezért megpróbáljuk megfogalmazni azokat a lelki üzeneteket, amelyek Jézusnak a mennyben valósága, az ott jelenlét, az ott eltöltött szolgálatát adják vissza, és nagyon szépen fogalmazzák meg a hitvallásaink, amikor azt mondják, hogy ő ott, ami közben járunk, aki kimondhatatlan imádságokkal közben jár mérettünk, aki az Atya haragját elfordítja rólunk, aki emlékezteti az Atyát arra az áldozatra, amit ő földi testben itt elhordozott. Ezekre szoktunk igazából ilyenkor jobban tekinteni. Most egy olyan vonatkozást azért mégis szeretnék idehozni, mert hogy az Ószövetség ígeit nem Krisztusról szól, és nem arról az élethelyzetről, ahogy a tanítványok vettek búcsút Jézustól, és Jézus köszönt el a tanítványoktól, hanem egy másik hasonló helyzet, amikor Mózes megérkezik az ígéret földjének a határára az egész népével, és ő már tudja, hogy nem lépheti át a határt, és újra az emlékezetükbe akarja idézni az Isten nagy csodáit, és egyfajta búcsúzkodás történik ott is, hiszen nagyon jól tudja már a nép is, hogy Mózes nem jön velünk. Mind a két élethelyzetben van valami közös, valami hasonló, és én ezt így fogalmaztam meg, hogy mit fogok kezdeni az új helyzettel? Ez a nagy kérdés. Mind a kettőben. Mit fogok kezdeni azzal a helyzettel, amiben még nem vagyok járatos? Mit fogok kezdeni akkor, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy eddig megszoktam? Az életünknek a kényelem szeretete, meg a biztonságérzete mindig hozzáköt minket ahhoz, hogy ha valamit megtapasztaltunk, abban jó lenni, akkor ahhoz ragaszkodik az ember. És amikor Isten is így hozzáér az életünkhöz, és változtat valamin, akkor egyből ez a nagy kérdés, hogy és akkor mi lesz? Akkor hogy lesz tovább? Valószínűleg sokszor feltettük mi is ezt a kérdést, akkor, amikor az ember nagy örömökre készül, akkor is. Mi lesz, amikor megszületik egy gyermek? Hogyan változtatja meg az életemet? Hogyan lesz más minden körülöttem? Hogy fogok én alkalmazkodni hozzá a magam önző természetével, a hibáival együtt? Mit fogok elrontani, és mit fogok jól csinálni? Ugyanígy van, hogyha összekötjük egymással az életünket, akár egy házasságban. De ugyanígy vannak azok az élethelyzetek is, amikor egymástól ténylegesen búcsút veszünk. Amikor ott állunk, hogy a másiknak lassan lejár az ideje, az élete, elmegy. És mi lesz az újban? Mi lesz velem? Hogy lesz tovább? Ki oldja meg azokat a dolgokat, amiket eddig együtt oldottunk meg, vagy a másik oldotta meg nekem? Nyilván, hogy Jézus tanítványának ezek voltak a kérdései. Mi lesz velünk, ha te nem leszel? Az is egy új helyzet volt, amikor beléptél az életünkbe, amikor megjelent Jézus, és azt mondta Péternek, hogy gyere el a halászháló mellől, és én egy másik életet adok neked. Milyen nehéz volt abba is beleszokni, hogy most jön egy új helyzet. És nekünk is ezeket a példákat is lehetne hozni az életünkbe, hogy amikor úgy Isten elkezdett bennünk munkálkodni, és azt mondta, hogy de ezt most ne így, ezt most ne úgy, ezt most meg kéne változtatni, most ezt már máshogy látod, ugye te is máshogy látod. És akkor szoktunk ezeket az új dolgokat. És ezek soha nem érnek véget. Mert mindig vannak olyan események, amiket az Isten ugyan előkészített, de amikor mi megérkezünk hozzá, akkor azt mondjuk, hogy de most én mit fogok csinálni? Így volt Mózes népe is, és így voltak a tanítványok is. És akkor meg kell szólaljon egy-egy üzenet, ami arról biztosít bennünket, hogy a folytatásban is ott lesz ugyanaz, ami eddig ott volt, de lehet, hogy más lesz az elérési útvonala, lehet, hogy máshogy kell beleépítsem az életembe, lehet, hogy máshogy más formákon keresztül kapom meg az Istennek a segítségét, de ezeket észlelni kell. Ez a nagyon szép ige arról szól, hogy azt gondolod, hogy Isten nagyon messze tud elmenni. Azt gondolod, hogy nagyon távolra tud kerülni. Hidd el, hogy nincsenek távol az Isten szavai, nincsen távol az Isten parancsolata. Közel van, azt mondja, annyira közel van, hogy nem kell meghódítani a mennyeket érte. Mi nagyon sokszor igyekeznénk fölfele, az Isten világa felé, és aztán mindig beletörik a bicskánk, és azt mondjuk, hogy az ő gondolatait úgyse értheti senki. És nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy az Isten akaratát megvalósítani olyan-olyan nehéz az életünkben, hogy szinte lehetetlen is. És erre azt mondja, nincs ez ám olyan messze. Nem neked kell meghódítani az egeket, mert oda tudom hozni egész közel a szívedhez és a szádhoz. És a tanítványoknak ez lett a nagy útmutatás abban a parancsolatban, ahol kiküldi őket ott a hegyen, a mennybe menetel idején és pillanataiban, hogy menjetek el, mert a szátokban van ott a bizonyságtétel, és abból ti is éljetek. Mózesnek így mondja Isten és a népnek, hogy előtökbe adtam mindent. És megfogalmaz két hatalmas nagy kategóriát, két nagy halmazt. Elétek adtam az életet az áldással, és elétek adtam a halált az átokkal. Válasszatok. Válasszátok az életet. Az első, tehát, amin egy kicsit itt szeretnék elidőzni, és azt mondani, hogy gondoljuk át együtt, hogy ez az előtökbe adtam, és ezt akár Jézus szájába is beleilleszthetjük ezt a mondatot, mert ő is végig erről beszél a tanítványoknak, hogy de hát együtt éltük meg. Nézzétek meg, hogy éltünk életet, és találkoztunk halállal. Találkoztatok áldással, és láttátok az átkot. Mik ezek a fogalmak? Nagyon nehéz fogalmak, és ezt a hétköznapi életben egyiket sem használjuk, legfeljebb nagyon-nagyon átvitt értelemben. Olyan áldásos ez az ember. Az azt jelenti, hogy jó szerencsés, valami olyasmi következik az életéből, ami mások számára is jót jelent, az az áldott ember. Az átkozott ember az, akit én is megátkozok. Valamiért haragszom rá, valami bajt okozott, valami olyasmit csinált, aminek a következménye engem is megnyomorít. Ha ennek a mentén indulunk el, jó irányba indulunk, csak ki kell teljesíteni. Az áldás az mindig az Isten életszeretete. Az áldás az mindig az, ahol az emberre néz, és azt mondja, hogy neked ugyan kevés hozzá az erőd, de azt akarom, hogy odaérj, és adok az enyémből. Ez az áldás. Amikor az ember ott tipródik, és azon gondolkozik, hogy eljuthatok-e a célig, egy gyógyulásig, eljuthatok-e a dolgaim megoldásához, és ott küzdök Isten előtt egy imádságban, akkor az Isten azt ígéri, hogy áldást adok. Ha te is küzdesz, ha akarod, és tudod jól, hogy nem érheted el, az én erőmből majd telni fog rá. Nem véletlen, hogy Pál apostol azt tudja mondani, hogy megtapasztaltam, hogy az én erőtlenségem által kezd el munkálkodni az Isten ereje. Hát erre rengeteg példát tudnánk mi is mondani. Az áldás az egy ilyen különös dolog, ezért jövünk megáldatni a gyermekünket a keresztségben, azért állunk ide az asztalhoz Isten szín elé, hogy megáldassuk a kapcsolatainkat, és azért olyan fontos, hogy az Isten tiszteleteinken mindig van áldás, mert ez az Isten életet adó erejének a közvetítése. Ez nem valami olyasmi, amilyen misztikusan hat az emberre, hogy attól kezdve egyből jobban érzi magát, hanem ez ennek az ígéretnek a folyamatos fenntartása, hogy én odafigyelek és hozzásegítelek. És ott voltak azok az emberek, ugye Jézus életében, akik mind erre vártak, hogy hát persze, hogy akarok meggyógyulni. Hát persze, hogy szeretnék. Amikor Jézus azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor szinte olyan furcsának tűnik a kérdés. De nem jutok el hozzá. Nekem pont ebbe kell a segítség. Akarsz-e egy új életet? Akarsz-e más lenni? Hogy ne szeretnék? Számtalanszor megpróbáltam, de nem ment magamtól. És erre mondja, hogy láttátok az áldásokat. A beteg meggyógyult. Az új életet kezdeni akaró új életet kapott. Ez az életnek az útja. Azt mondja Jézus, hogy keskeny út. Nehezen találnak rá az emberek. Sok mindenben át kell gondolni önmagunkat, meg kell üresíteni, sok alázat kell hozzá, de megtalálható. A másikat is elmondja Jézus, mert azt mondja, hogy nem úgy van az, hogy az áldás az valami plusz az életemen. Valami olyasmi, hogy lehet úgy hétköznapi módon is élni, aztán aki nagyon jó, az kap egy áldást, azzal még jobb lesz, hanem azt mondja, hogy vagy az áldás, vagy az átok. A kettő között nincs semmi. Ezt is egy picit hadd magyarázzam meg, mert az átok a Bibliában nem csupán az, vagy elsősorban nem az, hogy Isten valami rontó súllyal akar ránehezedni az ember, és azt mondja, hogy elveszek tőled valamit. Tönkreteszem, nem engedem. Hanem az átok az mindig ott indul el, ahol az Isten mellett lévő ember elkezd engedetlen lenni az Istennek, és az Isten azt mondja, hogy akkor megmutatom a következményét. Az átok az általában az életünkben így jelenik meg, hogy az elhibázott, elrontott, bűnnel teli dolgoknak megjelennek a következményei. És ha nincs áldás, nincs az, aki kipótolja az én erőmet, és hozzátegyen valamit, akkor kezdem érezni, hogy az én erőmből mit telik, és akkor jönnek azok, hogy ezt is elrontottam, azt is el tudom rontani, és akkor ez sem működik már jól, és abban sem érzem jól magam, és kezdem észlelni azt, hogy ez a halál útja. Nem az a halál, az bőven nem ott kezdődik, amikor valaki befejezi az életét, mert nem dobban többet a szíve. Hanem ott kezdődik ez az egész út, ahol kezdem azt érezni, hogy semmire nem futja belőlem, hogy nem tudok urrá lenni azokon a dolgokon, amelyek körülvesznek engem. Azt mondja Isten, hogy előtökbe adtam mind a kettőt. És utána egy nagyon érdekes dolgot mond, amit ez a világ nagyon sokszor kimond, mint valami reklámszöveget, de itt valahogy olyan nehezen értjük Istentől is, a kettő közül válasz. Válasszál. Melyiket akarod? Nincs olyan ember, aki azt mondja, Daná, hogy az elbukást akarom választani. Nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy az elmúlást akarom választani. Nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy én azt választom, hogy egyszer semmivé legyen az életem. Válaszd az életet. Olyan jó ezt így kimondani, és mégis annyiszor ellenkezik a lelkünk ezzel a gondolattal, mert azt mondjuk, hogy de mégse tudok választani. Hát vannak a körülmények, amiket kaptam, a sorsom, a sok minden, ami nem lehet fordítani csak úgy, hogy én nem akarok beteg lenni, és akkor ettől kezdve egészséges vagyok. Vagy én azt mondjam ki, hogy én nem akarok meghalni, és akkor nem fogok meghalni. Amikor azt mondja Isten, hogy válaszd az életet, akkor nem csak arra gondol, hogy dönts valami mellett. Ez persze, hogy az alap. De a választás és a döntés az összekapcsolódik utána egy cselekménnyel, valami cselekedettel, egy sorozattal. Akkor tartsd meg a parancsolatomat, és élni fogsz. Ez az, ami nehéz. Tehát ez eddig tetszett, hogy az Isten ad, hogy az Isten helyre tesz, meggyógyít, új lehetőségeket biztosít. És azt mondja, de ha választod ezt az utat, akkor itt azért van egy emberi oldal is, amit neked kell megtenned. A döntés és a cselekedet nagyon szorosan összekapcsolódik. Ezért van, hogy amikor a Mózes 5. könyvének az utolsó fejezeteit olvasjuk, akkor úton útfélen megismétlődik benne a mondat, hogy és tartsd meg a parancsolataimat, szeresd azokat, legyenek előtted, figyelj oda rájuk. Mintha egyfajta használati útmutatót kapcsolna Isten minden dolgom mellé, és azt mondaná, hogy az áldást én adom, de nézd, ahhoz ezt így kéne csinálni. És erre azt mondja az ember, hogy hát ezt nem mindig tudom úgy csinálni. Utána pedig azt mondja, hogy de nem is biztos, hogy úgy akarom csinálni. És ebben a pillanatban, ahogy én már máshogy akarom csinálni, nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem lesz belőle áldás, hanem lesz valami nyűg, lesz valami teher. A tanítványok, amikor ott állnak ennek az új helyzetnek a küszöbén, akkor Jézus ezt tudja felajánlani nekik, és ugye a keresztségben olyan sokszor halljuk, hogy menjetek el, tegyétek tanítványokká őket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ezt úgy elszoktuk felejteni, és sajnos a szülők, keresztülők is elfeledkeznek erről, hogy az az áldás automatikusan nem fog működni a gyerek életében, hanem ott van ez az ígéret, amit ők tettek, hogy de tanítsátok őket járni azon az úton. És akkor az az életútja lesz. Hogy élhess te, és a te utódaid is. Ez a kettő érdekes, hogy így össze van kapcsolva, sokszor összekapcsolódik az Ószövetségben, néha még a büntetésnél is elmondja Isten, hogy megbüntetlek téged, és az atyák bűneit a fiakban is, harmad és negyed iziglen, de akik engem szeretnek, azokkal irgalmasságot cselekszek, akár ezer iziglen is. Itt is valami összekapcsolódásról van szó, hogy válaszd az életet, és élsz te is, és élhessen a te utódod is. Egy feltétel van benne megadva. Készítsd elő emberileg azt, hogy neki is lehessen élete, és ne zárd el tőle ezt az utat. A tanítványok kiküldésében pont ez volt a szolgálat. Nem arra kaptak megbízást, hogy térítsétek meg az embereket. Nem arra kaptak megbízást a tanítványok és erőt, hogy hitet fogtok adni embereknek, hanem menjetek és tanítsátok őket. Mondjátok el, hogy én ki vagyok. Mondjátok el, hogy mi történt. Azokat a feltételeket adjátok meg, hogy az Isten szent lelke tudjon bennük munkálkodni. Nem minthogyha ezeken kívül nem tudna munkálkodni. Jézus ezt a tanításában úgy mondta el, hogy tudjátok, ti vagytok a világ világossága. Legyetek só, legyetek kovász, legyetek hegyen épített város. Ezek az elvárások nem azért vannak, hogy valami nagyot mondjon Jézus, hogy mert ti fogjátok igazán megízesíteni azt az életet, és majd mindenki úgy fog rátok tekinteni, hogy na ezek a tökéletes emberek. Hanem azt mondja el Jézus, hogy na ha ezt tudnátok hordozni, akkor azok az emberek, akik a környezetetekbe élnének, azok fel tudnának tekinteni Istenre. Azok találnának valami kapcsolódási pontot a saját életük és Isten munkája között. De ha a só megízetlenül, mire való? Semmit nem tud elérni. Hogyha sötét borulátás van azokban, akik bennem hisznek, akkor az embereknek honnan lesz világossága? És hogyha az a kovász nem keleszti a tésztát és illeszti, hanem megrothasztja, akkor az Isten távolabb lesz ettől az egész világtól, mint amilyen távol most van. Sokat bíz az Isten akkor ránk, amikor az ő szolgálatába állít minket. Ha valaki az életet tudja választani, és ehhez az élet útját járva, másokat is közel tud sodorni magával, mert ez nem más, mint az, hogy magammal odasodrok valakit, akkor annak az embernek az életében is van lehetőség arra az életre, ami aztán az örökké valóságig elvezet. Nyilván, hogy a példaadásunk, a példamutatásunk van ebben megfogalmazva. És hogy ott állnak a tanítványok, és azt kérdezik, hogy fogjuk ezt csinálni. Hát nem csoda, hogy Jézusnak kell bátorítást mondania, és azt mondja, hogy ne féljetek, ez úgy nehéznek látszik. De én elküldöm az én lelkemet, és az megtanít rá titeket. Elküldöm, és elmondja a szavakat is. Ráébreszt arra, hogy most épp mit kéne csinálni, mit kell mondani. Kérjétek, és megkapjátok. Valahol azokban az új helyzetekben, amelyekben mi is megpróbáltatunk, és amelybe belekerül a mi életünk is, ez az egyetlen nagy lehetőségünk. Úgy, ahogy Krisztus ott állt a tanítványok előtt, és azt mondta, hogy tudom, hogy megijedtek tőle, de ne féljetek, mert én is ott vagyok. Megtanítalak rá, megmutatom. Nézzétek vissza a dolgokat a saját életetekbe, és keressétek az áldást, és az áldásnak a forrását, Istent. És hogyha látjátok, hogy ő mindig életet munkált, akkor higgyétek el, hogy most is életet fog munkálni. Azt a feltételt ne felejtsétek el, hogy figyeljetek rá. Ha figyeltek, élet lesz belőle. Ha nem tudtok rá figyelni, akkor belesodorjátok magatokat azokba az átkokba, aminek az ember sokszor olyan nyögve hordozza a terhét az életébe, és mindig arra gondol, hogy de kár, hogy nem máshogy döntöttem. Az Isten adja meg számunkra, hogy mindaz, ami itt a földi világban, a mi küzdelmünk, emberi harcunk, rádöbbenjünk arra, hogy azt maga Krisztus testben vitte oda az Isten szín elé, abban a testben van ott jelen, amely testet magára öltött, de már dicsőségben, és azokat az emberi élethelyzeteket, nyomorúságokat, ajándékokat, örömöket képviseli az Isten előtt, ami a mi életünkről szól. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk, és megadja mindazoknak, akik szeretik őt. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.